Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Fátyolt vetni a személyes bántalmakra lehet, sőt, midőn azt a haza érdeké kívánja, kötelesség is. De a komoly meggyőződéssel való elvekre fátyolt vetni nem szabad. Kossuth Lajos gondolatával köszöntöm Önöket az Inter Arma Caritas 14. évfolyamának 579. adásában. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. A mai adásban Nádasi Alfonsz egykori tábori lelkész hadinaplójából idézünk.
Katonavonat csak holnap megy tovább, meglepetésként átmentem a 40 kilométerre fekvő Skoléba, ahol Poroszlai Valérián alias Vöcsök a tábori lelkész, ez volt a beceneve. Vittem neki szalonnát, kolbászt és egy skatulya száraz tésztát. Nagyon megörültünk egymásnak. Az ügyeletes orvos ágyát kaptam fekvőhelynek. Jól esett a könnyű koszt is. Reggel 5-kor Valérián kikísért a vonathoz. Mikor elbúcsúztunk, nem kezdtem naplóírásba, a tájat figyeltem. Akármerre néztem, mindenütt ismerős vidék, hiszen 6-7 évvel ezelőtt ezt az egész területet bejártam, mint cserkész. Annyira hatalmába kerített a visszaemlékezés, hogy észre sem vettem, mennyi idő múlt el. A fenyő óriások, a közöttük kígyúzó utak zegzuga, az erdei tisztások, ahol a reggeli gyenge nap felvillant valami állatkát, gyengén termő földek, rosszul öltözött gyerekek, öregek és leányok és asszonyok látványa mind-mind összekuszálódott bennem. Láttam őket, de mégsem ezeket, hanem a vidám cserkészeket. Láttam a déli napot, de mégsem ezt, hanem a nyári sugár áradatot, amely mégsem sütött, mert enyhítette az állandó szellő. Ahogy mentem a hegyek között, még lassítottam is képzeletben. Akkor döbbentem rá, hogy a szokatlan csizmám égtelenül nyomja a lábamat. Két világ. Habban részt vettem lelkesítően, úgy érzem, ebben is részt kell vennem, szenvedés vállalóan. Az első háborús hangulatot akkor éreztem, amikor tegnap a hazafelé menők vonatát megtámadták a partizánok. Akkor már megtanultam a szabadságról visszatérőktől, hogy a partik, így hívják a partizánokat. Utána láttam, hogy a sinektől jobbra-balra 10-15 méterre ki vannak vágva a fák. Strében kaptunk a vonatunkhoz elől-hátul légvédelmi ágyúval felszerelt kocsit, az úgynevezett légfúrót. Azon kaptam magamat, hogy a sokféle félős ember között én is elkezdtem félni. De néhány óra alatt legyőztem magamat, és belülről is rendeződött az érzésem. Nem akarok félni, mert tudom, milyen sorvasztóan hat másokra is. Feltűnt, és nagyon csodálkoztam, hogy felnőtt emberek és állítólag aszketikus műveltségű tábori lelkészek annyira félnek, még a robbanás lehetőségének a hírétől is. Szörnyű, ezek akarnak ott kín lelket verni a csüggedőkbe, amikor az erősen fűtött pulmankocsikban is így félnek a töltött hazai csirkecombokkal való viaskodás közben. Valérián mesélte, a mieink és a partizánok össze-vissza lövöldözték egymást, utána szépen bekötözték egymás sebeit, és közösen mentek be a skólai kórházba. Beértünk Lembergbe. De szép napokat töltöttem itt, mint cserkész. Szinte már zavarban vagyok, mikor ezt az állandó kettős érzést és látványt kell tapasztalnom magamban és körülöttem. A boldog fiatalságot, a gond nélküli örömet, a rendben tartott városokat, falvakat akkor, most pedig a szörnyű rombolást, pusztulást. Minél északabbra megyünk, annál inkább látszik a sátán munkája. Lavocsne körül még csak lerongyolódott gyerekeket láttunk a vonat mellett szaladva, s azt kiabálva, kleba, kleba, kenyér, kenyér. Mikor egészen lassan mentünk, az előző robbanások miatt, de itt már maga a vész, a halál jár körülöttünk. A pályaudvar környéke teljesen kihalt. Csupa katona, katona mindenütt. Most kaptuk a hírt, hogy nem északra megyünk, hanem Semislő felé, onnan Lublinba, mert a tegnap előtti robbantást még nem tudták helyrehozni a sineken, illetve magán a pályán. Mindenki kapkod, mindenki ideges. Én csak azért nem, mert nem ismerem az ő idegeskedésük okát. Ezek ugyanis jó részt szabadságról visszatértek. Még akkor sem voltam ideges, amikor Lavocsne előtt hirtelen rosszul lettem. Arra tértem magamhoz, hogy valaki egy rómalteli literes üveget nyom a számhoz. Olyan rosszul lettem, hogy alig tudtam eltámajogni a vécéig. Később mondták meg, hogy azért néztek rám olyan riadtan, mert azt hitték, hogy valami fertőző betegséget kaptam, olyan sápat lettem. Ma sem tudom megmagyarázni az okát. Azelőtt sohasem ájultam el. Egy alezredes is velünk jön. Kár, hogy nem kérdeztem meg a nevét. Ha valaha filmet készítek az aktív tisztekről, különösen a törzs tisztekről, tisztelet a néhány kivételnek, hát ezt az operett figurát felhasználom, valami Upman kapitány, álhős neve Don Quixote keverékű szereplőnek. Elfeledkeztem minden háborús látványról és hangulatról, mikor láttam, hogy mennyire berezelt annak a hírnek a hallatára, hogy elirányítanak bennünket, és nem éjszakra megyünk. Olyan ribillió csapott, mintha az egész orosz hadsereg csak a mi vonatunkat támadta volna meg. Próba riadót akart elrendelni. Értetlenül álltam a katonai fegyelemről eddig hallott és tapasztalt jelenségek és a két nap hangulata között. A robbanás felszakította Lembertől északra a vasúti hidat. Kidobott egy német páncélmozdonyt. A csomagkocsi itt van velünk. Tele van lyukakkal az oldala és a teteje. Sokat állunk Semislőben. A régi külső erődök fölnyomai, az új lengyel-német háború emlékei, a romba dőlt, ágyúval összelőtt házak, különösen a pályaudvar környékén jól láthatók. Próbáltam kimenni a hősi temetőbe, de lebeszéltek róla, mert senki sem tudja, meddig állunk. Szerettem volna megnézni a régi magyar hősök sírját. Sajnos, amikor utoljára voltam, szégyeltem magamat, mennyire nem törődünk a hőseinkkel. Még ma is emlékszem nevekre. Nem tudom miért, de a gyalókai név ötlik most eszembe. Este 6-kor Jaroszlávban vagyunk. Pszemiszltől északra 40 kilométerre van. Ugyanaz a kép, mindenütt üszök, rom, kihalt táj. Rongyos emberek, részek, katonák, szellemeskedő spicces tisztek. Velem van egy bumfordi tábori lelkész, Váci egyházmegyés. Most van próba szolgálaton, mert aktív akar lenni. Eddig csak evett, aludt, vegetált, és butákat kérdezett. Szép kilátások, ez lesz tényleges? Hát igazat jól bevárik, de mit rombol a tisztességes magyar parasztlegények lelkében a többi, eddig megismertel együtt? Ő legalább tiszta lelkületű. Egész nap bomlisztunk. Pszemiszl után már biztosra veszik az öregebb katonák, hogy Lublinban kiszállunk. Talán éjjel érünk oda. Az éjjelből reggel 5:30 lett. Olyan különös, hogy vasárnap misét nem mondhattam, misét sem mondhattam, nem hallgathattam. Felajánlom szeretteimért, katonáinkért, és egy kicsit Henrikért, aki később elhagyta a papságot. Otthon kivittek az állomásra. Jól kipihenve frissen ülök itt. Már vagy 20 perce éppen Lubomir állomáson tologatnak bennünket. Vasút építő foglyokat nézegetek. Kelmben 2 fogolytábort is láttam. Éjjel teljesen kivilágítva, drótsövénnyel elkerítve. Látható már messziről. Eszembe jut az első világháborús idő, amikor egészen kisgyerek voltam. Nálunk a pápai villanytelepen édesapám mellé sok orosz fogoly volt beosztva. Nagyon megszerettem őket, mert engem is mindig örömmel fogadtak. Csináltak játékot fából, gyönyörűen faragtak. Bizony nem tudtam, mi az a fogoly, csak azt láttam, hogy mindig szomorúak, és az édesapámat kérték meg, hogy vöröskeresztes lapon írjon az ő nevükben. Nem tudtak ugyanis írni. Egynek a neve fel is bukkant bennem, Vasili Vasiljevics Vinogradov. Ez a Vasil bácsi mindig ölbe kapott engem, mikor meglátott, és magához ölelve csókolgatott. Mikor egyszer édesapám éppen arra jött, riadtan letett és félve nézett. Nem értettem a helyzetet, csak vártam. Remekve nézett édesapámra, azt pedig kérdezte, te Vasil, szereted a fiamat? Az boldogan kapott utána, mint akiről mázsás kő esik le. Felkapott újra, és könnyes képpen maszatolt össze, mondván, nagyon, nagyon. Attól kezdve zavartalan volt a barátságunk a többivel is, mert tudták, hogy a főgépész, mármint az édesapám, nem haragszik ezért. Ez jutott eszembe, mikor néztem a foglyokat. No, lassan ennek a 4 napi tologatásnak is vége lesz. Hogy ezt a sok nyomort látom, még nagyobb vágy fog el, hogy minél többet dolgozhassam embereink javára, pedig azt hiszem, hogy ez a szenvedés még csak ízelítő a későbbiekhez. Istenem, minek ez a sok baj? Az a néhány őrült, aki ide küld bennünket, miért nem megy saját maga ökörre? Hát csak igazságosabb volt az a harcmód, amikor a vezérek verekedtek. Persze a gazemberség ott is megvolt, mert a legyőzött vezér népe is legyőzött lett. Akárhogy is forgatom, a háború mindenhogyan aljas dolog. Ma elfogadta a kísértés, hogy megszököm. Látom, hogy milyen kis pont leszek én itt. Ebben a kis körben is ennyi aljasságot, gazemberséget látok a ténylegesek között. Mennyi vár rám még kijebb? Tudok-e csak egy jottányit ellene tenni? Ha nem, mit keresek itt? Nem az elítéléstől félek, ha megszököm, hanem önmagam előtt, a szégyentől. A szegény bokáink itt halnak, nyomorognak, fogságba kerülnek, örökre tehetetlenek lesznek, én pedig el akarok menekülni. Jó Istenem, adj erőt a kísértésben. Nem akarok semmi nehézség előtt sem elmenekülni. Mindig mindenben segíteni akarok. Most vettem észre, hogy ma már harmadszor kérdezik meg tőlem, miért jelentkeztem mindig így, Nádasi Alfonz bencés tábori lelkész, ez szabálytalan. Ahogy kielemzem magamban, erre a rendi öntudatra, mint hiúságra fogok magamban hivatkozni gyenge pillanataimban. Egy bencés, egy magyar bencés nem tántorodhat meg semmikor sem. Azért is így jelentkezem mindig. Szembe jött velünk a másik vágányon egy szerelvény. A mi vonatunkhoz készített akna felrobban a mi vágányunkon, a másik mozdony nyomásának a hatására. Ezt tehát megúsztuk. A másikban könnyű sebesültek lettek, mert a robbanásnak semmi se volt útjában. Reggel 6:30-tól délután 2-ig 100 kilométert tettünk meg, szép teljesítmény. Kovelben megtudtuk, hogy az alakulatunk innen északra 80 kilométerre Maloritában van. Állítólag holnap reggel 8-kor indulunk. Itt egy katonabarakban kaptunk szállást a velünk levő 60 legénnyel. Itt találkozom először és közvetlenül német tiszttel. Akkor lássam őket, mikor a hátam közepét. Sajnos a trógernek ebben az esetben igaza volt. Mikor bevittek bennünket a barakba, megmutatta, milyen disznólat hagytak ott az előző magyar alakulatok. Keményen kiadta a parancsot, hogy tisztába kell tenni mindent, és tisztán kell átadni is. Mivel mindenki húzódozott a felelősségtől, gondoltam magamban, nem azért voltam cserkész parancsnok, hogy most meghátráljak. Biztosítottam, hogy minden rendben lesz. De magam sem hittem el. Valami 6. érzékem azt súgta, hogy itt valami készül. Csak nem tudtam, hogy mi lesz az. Sajnos itt tudtunkra adták, hogy már a német hadsereg kötelékébe tartozunk. Rosszul létfogott el. Olyan szégyen futott át rajtam, mint a évszázadok összes német gőgjét, csizmáját, elnyomását, terjeszkedési vágyát magamon érezném. Fizikailag is rosszul lettem. Szalmazsákok voltak a bricseken. Mikor végre felkerültünk, pillanatok alatt az egész társaság szuszogni, hortyogni, fogatvicsorítani kezdett.
Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 14. évfolyamának 579. adását hallották. Nádasi Alfonz egykori tábori lelkész hadinaplójából idéztünk, Bőzsöny Ferenc olvasott föl a kötetből. Megköszönve a figyelmüket, kívánok további kellemes rádiózást, valamennyiüknek a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.